Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. január 7-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2020 adatvédelmi szempontból is sűrű év volt, a koronavírus járvány miatt hozott intézkedésekkel előtérbe kerültek a személyes adatok védelmének kérdései, mondta az Inforádiónak nyilatkozó adatvédelmi szakértő. Vári Csaba hozzátette, míg eleinte a kontaktus kutatást alkalmazták a legtöbbször a fertőzés megelőzéséért hozott munkáltatói intézkedések között, mostanra a lázméréseket és a teszteléseket már nagyobb arányban végzik. Arról is beszélt, hogy az egyre gyakoribbá vált otthoni munkavégzés miatt a hálózatok adatbiztonsági kérdései is előtérbe kerültek. Rozgonyi Ádám interjúja.
A 2020-as években természetszerűen az adatvédelmi jogászok munkáját, illetve az adatvédelemmel foglalkozó embereket meghatározta a koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendők. Cégek és a munkáltatók által a járvány miatt hozott intézkedések sokszor adatvédelmi vonzattal is jártak. Ez ugye február-március óta jelentkezett elsősorban itt Európában és Magyarországon. Tekintettel ugye arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek egy része személyes adatok kezelésével is jár, ezért mindenféleképpen szükség volt ezeknek az intézkedéseknek az adatvédelmi szempontú áttekintése is, és annak biztosítása, hogy ezek megfeleljenek a jogszabályoknak. Gondoljunk például a lázmérésekre, vagy arra, amikor márciustól ugye a cégek elkezdték nyilvántartani azt, hogy ki, mikor is, és hol járt külföldön, vagy éppen külföldről érkezette hozzá valaki látogatóba. Ezek voltak talán az első olyan intézkedések, amikor a pandémiával kapcsolatban személyes adatkezelések egyáltalán szóba kerültek. Ezeknek a munkáltatói intézkedéseknek a kapcsán, ahogy mondtam, mindig be kell tartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket. Például nagyon fontos elve az, hogy mindig ez konkrét meghatározott és jogszerű célból kell történnie az adatkezelésnek. Ez a cél általában ugye a pandémia kapcsán a fertőzés megakadályozása, vagy esetleg kontaktus kutatás lehet. Az is fontos, hogy kizárólag olyan adatot kezeljünk, ami a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ha az a cél, hogy lázasan senki ne menjen be egy épületbe például, akkor elegendő a bejáratnál vagy a recepciónál megmérni a lázat, semmi szükség nincs arra, hogy ezt bárhol rögzítsük ezeket az adatokat. Ha nyilvánvaló, hogyha magasabban érték, mint amit meghatároztunk előzetesen, akkor nem mehet be a munkavállaló vagy a látogató az adott épületbe, hogyha alacsonyabb, akkor bemehet, ezentúl nem szükséges ezeknek az adatoknak a rögzítése. Adatkezeléssel együtt járó intézkedések során mindig előzetesen tájékoztatni kell az érintetteket arról, hogy milyen adatait, illetve milyen célból és milyen jogalapon kezeljük, és mennyi ideig tart ez a adatkezelés. Nagyon fontos azt is közölni, hogy a magánszemélyeknek milyen jogaik vannak az adatkezeléssel kapcsolatban. Ezekre egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadsághatóság több tájékoztatójában felhívta a figyelmet. Az első az 5. március közepén megjelent, utána áprilisban is volt ilyen tájékoztató, illetőleg 2020. októberében jött ki egy harmadik körű tájékoztatása a NAI részéről. Cége szempontjából egyébként nagyon fontos, hogy mindig az adatkezelési nyilvántartásukat az újfajta adatkezelésekkel kibővítsék, illetve módosítsák meg lévő nyilvántartásukat. Tehát megfigyelhető, hogy mindig változik a munkáltató intézkedések köre. Például egy időben fontos volt a kontaktus kutatás 2020 nyarán vagy késő tavaszán. Ez 2020 végére a nagyarányú fertőzöttség miatt már kevesebb figyelmet kapott, és azt látjuk, hogy jelenleg a lázmérések és a tesztelések vannak leginkább napirenden. Ezek a cégek által széles körben alkalmazott és adatkezeléssel járó intézkedések. Nagyon fontos volt 2020 márciusában, szinte egyik pillanatról a másikra át kellett állni a távmunkavégzésre, illetve a home office-ra a cégeknél, és ezeknek természetszerűen vannak adatbiztonsági, adatvédelmi kérdései, amikkel foglalkozni szükséges, valamint ehhez kapcsolódóan a munkavállalók ellenőrzésének a problémája is kihívást jelentett. Talán ezekről egy időben kevesebb szó esett, de egyre több olyan esetről lehet hallani, hogy különböző hackertámadások érték a cégek rendszereit, például a VPN hálózatát feltörték az adott munkáltatónak, és ezzel bejutottak a céges információs hálózatba a hackerek.
Tehát számos ilyen kibertámadás zajlott sajnos az online térben. No, de mit tehetünk mi, hogy fokozzuk még a védelmet, és 2021-ben is, hát lehet, hogy hosszú távra kell berendezkedni, de hogy kivédjük ezeket a támadásokat.
Nagyon fontos, hogy az otthoni hálózatok biztonságát biztosítsuk. Ez első körben ugye az otthon alkalmazott laptopok, nyomtatók, wifi hálózatoknak a biztonságát jelenti. Például a routereknek megfelelő jelszavas védelme ajánlott, tehát érdemes átállítani a jelszót a saját jelszavunkra, amikor telepítünk egy ilyen eszközt. Nagyon fontos az, hogy a cégek a VPN hálózaton keresztül kommunikáljanak, tehát egy biztonságos hálózatot hozzanak létre ahhoz, hogy a munkavállalók elérjék a céges rendszereket. De nem csak kiberbiztonságra kell gondolni, egyszerűen például, hogyha egy kinyomtatott dokumentumot meg akarunk semmisíteni, akkor ugye a munkahelyeken általában rendelkezésre áll a megfelelő iratmegsemmisítő, ez az otthoni környezetben nem jellemző, ezért nagyon oda kell figyelni ezekre is, hogy ezek a dokumentumok titkossága védve legyen.
Ha jól tudom, a közelmúltban, még 2020-ban született Amerikában egy bírósági ítélet, amely nagyon fontos volt az adatvédelem szempontjából. Mit mondott ki ez az ítélet?
Igen, ez 2020. július közepén született meg ez az ítélet, ezt az Európai Unió Bírósága hozta. Úgy hívjuk, hogy Schrems II ítélet. A felperes személye a Maximilian Schrems nevű osztrák jogvédő ügyvéd kollega, akinek a keresete nyomán az Európai Unió Bírósága érvénytelenítette az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzsot, ez a Privacy Shield-nek nevezett mechanizmus, ami megkönnyítette azt, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokban lehessen személyes adatot továbbítani. A Privacy Shield érvénytelenítésével, ami egyébként határidő nélkül, tehát a bíróság ítéletének meghozatalát követően azonnal érvényét vesztette, tehát a Privacy Shield alkalmazását azért ítélte meg az Európai Bíróság érvénytelennek, mert ez lehetővé tette az Egyesült Államokban, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetbiztonsági céljából hozzáférjenek uniós polgároknak az Egyesült Államokban található szervereken tárolt személyes adataihoz. Ráadásul az Európai Uniós állampolgárok nincsenek felvértezve egy hatékony bírói jogvédelemmel az Egyesült Államokban. Például az Európai Unió Bírósága az Egyesült Államokban működő ombudsmani rendszert nem ítélte megfelelőnek a jogérvényesítés szempontjából, tehát nem volt meg a bíróság előtti érvényesítési joguk a magánszemélyeknek. A bíróság egyébként nem csak a Privacy Shield-ről mondott véleményt, hanem a GDPR alapján alkalmazott más mechanizmusokról is, így például az általános szerződési feltételekről, amik alapján szintén lehet harmadik országokban, nem csak az Egyesült Államokban, hanem az Európai Unión kívül más országban is személyes adatot továbbítani. Tehát ezt az általános szerződési feltételeket jóvá hagyta az Európai Unió Bírósága, viszont további feltételeket írt elő az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára, amivel a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét kell garantálniuk ezeknek a szervezeteknek. Megfelelő titkosítás és egyéb védelmi intézkedések kellenek ahhoz, hogy ezeken az általános adatvédelmi klauzulák alapján személyes adatok továbbíthatók legyenek harmadik országokba. Ennek a Schrems II ítéletnek a végrehajtása elég sok problémát jelentett az adatkezelők részére. A tavalyi évben még decemberben kijött a bizottságnak különböző ajánlásai arra vonatkozóan, hogy lehet megfelelni a bíróság által előírt követelményeknek, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az adatkezelők megbizonyosodjanak arról, hogy a személyes adatok, amiket például az Egyesült Államokba továbbítanak, azok megfelelő biztonságban vannak. Nem könnyű feladat, minden egyes adatkezelést újra kell gondolni, és meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket az adatbiztonság érdekében.
Az Egyesült Királyság Unióban való távozásának milyen adatvédelmi kérdései vannak?
Egy kis történeti visszatekintést elkezdeném. Ugye 2020. január végén az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, azonban 2020 végéig tartó átmeneti időszak alatt a korábbi szabályok érvényesek maradtak, például az adatvédelem területén is. A 2020-as év ennek a jegyében telt, készült mindenki a Brexit tényleges megvalósulására. 2020. december 15-én például az Európai Adatvédelmi Testület kiadott tájékoztatásokat, amelyek a megállapodás nélküli Brexit esetére nyújtottak információkat az EU-ból az Egyesült Királyságba történő adattovábbítások tekintetében. Tehát 2020. december közepén még bizonytalan volt a Brexit tényleges megvalósításának a állapota, az ideje, egyáltalán az egész folyamat. Ezt követően 2020. december 24-én bejelentették, hogy az EU és az Egyesült Királyság között megszületett a szabadkereskedelmi megállapodás, és ezt a felek 2020. december 30-án alá is írták. A megállapodás egyelőre még mindig ideiglenesen kerül alkalmazásra, hiszen feltétele, hogy mindkét fél jóvá hagyja. Ez egyébként az Egyesült Királyság részéről megtörtént a tavalyi év végén. Az EU várhatóan 2021 elején fogja ratifikálni. A megállapodás adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb részei egyrészt ugye az Egyesült Királyságba történő adattovábbításokat érinti, és a megállapodás szerint személyes adatok további garanciák nélkül továbbíthatók továbbra is az EU-ból az Egyesült Királyságba az átmenet időszak végétől, tehát 2021. január 1-től számított 4 hónapig, amely határidő, tehát ez a 4 hónapos határidő automatikusan meghosszabbodik 2 hónappal, hogyha sem az EU, sem az Egyesült Királyság nem tiltakozik ez ellen. Ennek az a feltétele, hogy az Egyesült Királyság a továbbiakban is alkalmazza a GDPR szabályait, ahogy azt a nemzeti jogokban átültetésre vették. Ez az időszak hamarabb véget ér, hogyha időközben az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot fogad el az Egyesült Királyság vonatkozásában. Tehát a megállapodásnak ez a része azt jelenti, hogy egyenlőre nincs még általános szerződési feltételek, vagy egyéb speciális mechanizmusok alkalmazására az ilyen jellegű adattovábbítások vonatkozásában. Egy másik fontos része a megállapodásnak a direkt marketinget érinti. A mindkét fél megállapodott abban, hogy egyik sem engedélyezi, hogy a magánszemélyek hozzájárulása nélkül lehessen direkt marketing kommunikációs üzeneteket küldeni, bár a cégek az úgynevezett soft-in vagy soft opt-in-t alkalmazhatják, azaz bizonyos országokban a cégek ügyfelei hasonló termékekről, szolgáltatásokról kaphatnak közvetlen üzletszerzési célú üzenetet, hogyha ezzel nem tiltakoznak. Ez Magyarországon nem megengedett egyébként. Magyarországon mindig hozzájárulás alapján lehet direkt marketing üzeneteket küldeni a magánszemélyeknek. A megállapodás érintette egyébként az EU és az Egyesült Királyság hatóságai közötti együttműködést. Ez úgy fogalmaz, hogy bilaterális és multilaterális szinten párbeszéd, tapasztalatcsere és végrehajtási együttműködés útján történik majd ez az együttműködés. Vagyis ez azt mutatja, hogy a brit adatvédelmi hatóság, az ICO továbbra is szorosan együttműködhet az Európai Bizottsággal, az Európai Adatvédelmi Testülettel, illetőleg a tagállamoknak a felügyeleti hatóságaival is. Egy következő fontos megállapítása a feleknek, hogy egyikük sem fogja előírni, hogy adatokat, beleértve személyes adatokat is a saját területükön kelljen tárolni vagy kezelni, tehát az adatlokalizációt megakadályozzák, legalábbis egymás vonatkozásában. Nagyjából ezek azok a területek, amiket ez a szabadkereskedelmi megállapodás adatvédelem szempontjából érintett, illetve voltak bizonyos megállapodások a bűnöldözés tekintetében is. Ez arra vonatkozik, hogy a bűnöldözés területén történő együttműködésük feltétele megfelelő garanciák biztosítása az adatvédelmi jogszabályokban, tehát mind az EU-ból, mind az Egyesült Királyságból a bűnöldözési vonatkozásban akkor tudnak együttműködni a hatóságok, hogyha az adatvédelmi rendszerek megfelelő védelmet biztosítanak a magánszemélyek részére. Vannak olyan ügyek egyébként, amiket a megállapodás nem rendezett, de ez is talán fontos megemlíteni, de tartozik például az Egyesült Királyságból az EU-ba történő adattovábbítás, tehát a fordítottja annak, amiről a megállapodás szól. Itt az érvényes szabály, hogy itt külön garanciák nélkül történhetnek ezek az adattovábbítások, mert az Egyesült Királyság az adatvédelem tekintetében már valamennyi egyéni tagállamot megfelelő szintű megteti. Ez nyilván egyébként egy egyoldalú döntés, ami bármikor visszavonható, de jelenleg ez a rendszer alkalmazható, és nem is várható egyébként ennek a módosulása a közeljövőben. Másik dolog, amiről nem rendelkezett a megállapodás, de ez is fontos, hogy az Egyesült Királyságból a nem EGT országokba történő adattovábbítások szintén hasonló módszerrel történhetnek, mint az EGT-ből a harmadik országokba történő adattovábbítások, mert a az Egyesült Királyság ugyanolyan megfelelési határozatokat hozott, például Svájc, Izrael és egyéb országok tekintetében, amiket már az Európai Bizottság is megfelelőnek minősített az adatvédelem szempontjából, ezért ezekben az országokban is minden különösebb külön mechanizmus nélkül lehet adatot továbbítani az Egyesült Királyságból is.
Vári Csabát, a Baker McKenzie ügyvédi iroda adatvédelmi csoportjának vezetőjét hallották. Január 1-től megváltoztak a jótállási szabályok. Nem számít bele például a jótállási időbe, amíg szervízben javítanak egy terméket, vagy ha 30 nap alatt nem tudják megjavítani, akkor kérhető a cseréje. Rezsek Győző kérdezte Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát.
Január 1-től erősödnek a fogyasztók jogai, bevezetésre kerül az úgynevezett sávos jótállás, amely azt jelenti, hogy január 1-től már nem csak egy év a jótállási idő, hanem akár 2 és 3 év is lehet. Továbbra is egy év lesz a kötelező jótállás 10 000 forint fölötti és a 100 000 forint alatti termékekre, viszont a 100 000 forintnál drágább termékek esetében már 2 év lesz a jótállás, és 250 000 forintnál drágább termékekre pedig 3 év lesz a kötelező jótállás.
Illetve ami még fontos változás lehet, hogy ez a jótállási idő, függetlenül attól, hogy melyik kategóriába tartozik, nettó jótállási idő.
Amíg szervizben javítás alatt van a meghibásodott termék, ugye a gyártási hibás termék, addig úgymond megáll a jótállási idő, tehát ez a szervizelési javítási időszak nem számít bele a jótállási időbe, hanem onnantól folytatódik ismét, ahogy a fogyasztót értesítették arról, hogy a termék javításra kerül. Ugye így nem fordulhat elő az, ami korábban azért több panasz is érkezett ezzel kapcsolatban, hogy a jótállási idő alatt mondjuk 100 napig javították a terméket, és gyakorlatilag 100 napot veszített az egy év jótállásból a fogyasztó. Ezt a problémát oldja meg egyébként az is, hogy a javítási határidők is módosulnak, illetve egyértelművé válnak. Bevezettük azt, hogy 30 napon belül gyakorlatilag meg kell javítani a terméket, és hogyha 30 napon belül nem tudják megjavítani a terméket, akkor ezt követően a fogyasztó kérheti a cserét.
Visszamenőleg is érvényes lesz a már idén vásárolt termékekre, vagy január 1-e után vásárolt termékekre érvényes csak a meghosszabbított jótállás?
A sávos jótállás január 1-től megvásárolt termékekre vonatkozik, viszont a javítási határidők, illetve a csere határidők január 1-től érvényes szabályok, módosítás január 1-től, hogy 3-szori javítás után 4. alkalomra már egy új terméket kell adni a kereskedőnek a fogyasztó részére.
Van még egy fontos változás, aminek szerintem lehet, hogy sokan örülnek, az pedig a csomagolás megléte, mert hát az bosszúságot okozhatott, hogy megvett valaki egy hűtőt, egy mosógépet, egy szárítógépet, vagy akár egy lapra szerelt bútort, és ahhoz kötötték a cserét, vagy bármilyen szavatosságot, hogy az eredeti csomagolásában kell visszavinni.
Most egyértelműsítésre került a jogszabályban, hogy a jótállási szavatossági jogok intézését a kereskedő nem kötheti az eredeti csomagolás meglétéhez, tehát a fogyasztóknak nem kell őrizgetni az eredeti csomagolást, a dobozokat azért, hogyha esetlegesen meghibásodik a termék, akkor abban vigyék vissza a kereskedőhöz intézni a jótállási jogaikat.
Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A jogviták eldöntésének alapját rendszerint az jelenti, hogy a vitában álló felek valamelyike tudja-e bizonyítani a döntéshozatalhoz szükséges tényeket. Előzetes bizonyításra nem csak a bíróság, hanem közjegyző előtt is lehetőség van. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző azt mondta, a bizonyítékok beszerzéséhez fontos jogi érdek kell, a kérelmezők általában szavatossági hibáknál, ködbérigények megállapításánál, orvosi műhibák felderítéséhez vagy hibás teljesítések esetében kérik szakértők segítségét. A közjegyzőnek ugyanakkor nincs hatásköre arra, hogy előzetes bizonyítást rendeljen el, ha már elindult egy büntető vagy polgári eljárás, tette hozzá Revicki Renáta, akit az előzetes bizonyítási eljárás megindításának feltételeiről is kérdeztem. Jó néhányszor beszéltünk már az előzetes bizonyítás intézményéről, a telefonnál itt van Revicki Renáta közjegyző kezét csokolom. Mi az az előzetes bizonyítás, mert nagyon kevesen tudják hosszú idő után felidézni az intézmény lényegét?
Az előzetes bizonyítás egy polgári nemperes eljárás, amit a bíróság is lefolytathat, és közjegyző is lefolytathat. A nevében is benne van egy kicsit, hogy attól előzetes, hogy a bizonyítékok összegyűjtése nem a pernek abban a szakaszában történik, ahol vagy amikor a bizonyításnak helye volna, tehát amikor a tényeket már előadják a felek, és a bíróság meghatározza, hogy akkor miket kell ezek közül bizonyítani, hanem ezt megelőzően, még perindítás előtt, vagy lehet, hogy jogvita sincs, lehet, hogy azt sem tudja a kérelmező, hogy ki a másik fél, tehát, hogy kivel szemben kellene esetleg pert indítania, de vagy olyan állapot áll fenn, ami később már nem lenne rögzíthető, olyan tanút kell meghallgatni, akit később már nem lehetne. Valamilyen szempontból érdeke fűződik a félnek ahhoz, hogy jóval korábban kerüljön sor egy szakértő kirendelésére, egy szemle megtartására, egy tanú meghallgatására, mint amikor ennek helye volna. Sokszor el is hárítja a pert egyébként a bizonyítékok összegyűjtése, hiszen ebből a perlési esélyeit fel tudja mérni a fél.
Milyen ügytípusokban jöhet szóba egyáltalán, hogy az ember elkezdjen előzetes bizonyítást saját maga csinálni? Mert hogyha mindent mindig naplózunk, rögzítünk, fényképezünk, akkor egy idő után meg is bolondulunk a végén.
Ez így van. Nyilván itt fontos jogi érdek kell ahhoz, hogy bizonyítékok beszerzésére kerülhessen sor ilyen típusú eljárásokban. Általában szavatossági hibáknál, építkezéseknél, kisebb-nagyobb beruházásoknál, ködbérigények megállapításánál, orvosi műhibák felderítésénél, gépjárművek esetében, hibás teljesítésnél. Elég széles körűek ezek az esetek, de olyan is van, amikor adott esetben egy állami adóhatóság elleni eljárásban szeretné valaki felhasználni azt, hogy miért nem ugyanolyan eredményre jutott az adóhatóság, mondjuk egy könyvvizsgálat eredményénél, mint például a kirendelt igazságügyi szakértő. Tehát nagyon sokféle eljárásban felhasználhatók később ezek a bizonyítékok, akár polgáriban, akár büntetőben is. Egy a lényeg, hogy ha már folyik egy büntető eljárás, vagy ha már megindítottak egy polgári pert, akkor közjegyzőnek már nincs hatásköre arra, hogy előzetes bizonyítást rendeljen el, hiszen ekkor ezek a hatóságok, illetőleg bíróságok azok, akik kirendelhetnek szakértőt, vagy beszerezhetnek más bizonyítékokat.
Az érdeklődő jogkövető állampolgár valószínűleg úgy gondolja, hogy akkor megyek közjegyzőhöz az előzetes bizonyítás érdekében, hogyha egy különös súlyt akarok adni annak a bizonyítéknak, amit ott fölveszünk. Hogy kell hozzákezdeni az eljáráshoz?
Először is el kell dönteni, hogy mire van szükség. Ha csak arra, hogy bárki szakértelem nélkül mondjuk megtekintse, hogy beázott-e a fal, és tényleg vizesnek látszik-e, akkor azt mondhatja a fél, hogy ő nem ezt az eljárást indítja meg, hanem például közjegyzőtől kéri, hogy vegyen fel egy ténytanúsító jegyzőkönyvet, ami a közokirat szerkesztési eljárásnak egy fajtája. Ehhez az kell, hogy ne legyen szükség szakértelemre, csak egy fotó elkészítésére a közjegyző részéről, ez azonnal elkészül, nem kell kétoldalú eljárást indítani. Ha viszont az a kérdés, hogy a beázásnak mi volt az oka, milyen kárt okozott számszerűen, kinek kell elhárítani, mennyibe kerül, akkor már egy olyan szakértelemre van szükség, amivel sem a közjegyző, sem véletlenül a fél maga nem rendelkezik, ezért érdemes lehet szakértő kirendelését indítványozni, akár előzetes bizonyítás keretében. Azért, hogy mondjuk a hiba okozójával szemben később fel lehessen lépni. Ezeknek a bizonyítékoknak gyakran az a célja, hogy elkerüljék a pereskedést. Tehát itt van a szakértői vélemény, vagy a ténytanúsító jegyzőkönyv, felmutatom, látja a másik fél, hogy hát igen, igen, itt nem lehet elkerülni azt, hogy ő felelős legyen, és akkor megegyeznek. Ha meg nem megy, akkor ezek a bizonyítékok egy későbbi perben időt, energiát és költséget tudnak spórolni.
Ilyenkor
a közjegyzőhöz kell fordulni, gyakorlatilag megvan, hogy ki az illetékes közjegyző, nem akárkihez lehet fordulni ezekben az ügyekben.
Ilyenkor a közjegyző felkér, rendel egy szakértőt?
Igen, ugye a szakértő kirendelését indítványoznia kell a félnek. Azt mondhatja meg, és kell is, hogy milyen kompetencia területtel rendelkezzen a szakértő. Tehát például ő egy nem tudom én, statikai szakértőt szeretne, mert az épület düledezik, amit épített a vállalkozó. De azt nem mondhatja meg, hogy személy szerint ki legyen a szakértő, kifejezetten benne van a törvényben, hogy a szakértő kirendeléséről a felek meghallgatása nélkül a közjegyző határoz, hogy az igazságügyi szakértők névjegyzékéből kell kirendelni, és ennek az egésznek az az oka, hogy az objektivitása a szakértőnek megfelelően biztosítva legyen.
Lehetőleg ne a sógoromat kérjen föl, nyilván.
Például azért, meg például azért, hogy ne a fél sógorát kérjük fel, pontosabban rendeljük ki. Ugye ez egy végzéssel történik, tehát a szakértőnek eljárási kötelezettsége van, 30 napon belül kell elkészítenie a szakértői véleményt, egyszer kérhet határidő hosszabbítást.
Bejáratott intézményről van szó? Nyilván a közjegyzők pontosan tudják, hogy hogy működik, de mi ügyfelek tudjuk, hogy mire való, mire nem való?
Általában tudják, egyre gyakrabban. Elég sok ilyen eljárásunk van. Sokszor ügyvédek javasolják az ügyfeleiknek, hogy célszerű egy ilyen eljárást kezdeményezni, és ez azért is előnyös, mert ugye az ügyvédeknek és a cégeknek elektronikus úton kell kommunikálniuk a közjegyzővel, tehát cégkapun, ügyfélkapun, hivatali kapun keresztül, ami jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti az eljárást. Nem minden fél van persze tisztában azzal, hogy mire való, tehát van, aki azt gondolja, hogy a szakértő jogkérdésekre is válaszolni fog, tehát nem arra, hogy mondjuk hány napra jár ködbér, hanem ő arra kíváncsi, hogy és jogos volt-e. Tehát erre értelemszerűen egy szakértő nem válaszolhat, tehát jogkérdésekre nem köteles válaszolni. De van, aki azt gondolja, hogy a közjegyző egyfajta bíróságként majd eldönti, hogy melyik félnek volt igaza, és majd külön ismerteti a bizonyítékokat, és a végtelenségig lehet a szakértőnek utólagos kérdéseket feltenni, vagy indítványokat tenni. Lehet egyébként, csak az időbe meg pénzbe fog kerülni a feleknek pluszban.
Mennyi idő alatt zajlik le, ha minden flottul megy, egy előzetes bizonyítás?
Ha minden flottul megy, akkor legjobb esetben körülbelül 40-50 nap alatt, ha viszont bármilyen fennakadás van az eljárásban, akár olyan jellegű, hogy mondjuk maga a kérelmező nem bocsát rendelkezésre valami iratot, amit a szakértőnek például meg kellene vizsgálnia, vagy egyébként valamelyik fél húzza az időt, akkor akár másfél évig is eltarthat. Tehát abszolút ugye a feleken múlik az, hogy mennyire együttműködőek, a közjegyzőnek csak nagyon korlátozott eszközök állnak rendelkezésére ahhoz, hogy szankcionálhassa az eljárás résztvevőit, csak pénzt bírságolhat, illetőleg okozott költségek megtérítésére kötelezhet, de például mondjuk rendőri elővezetésnek, mint a polgári perben nincsen helye közjegyző előtti eljárásban.
Nyilván a kérelmezőnek az érdeke, hogy ez az eljárás elinduljon. Mi a jó kérelmezői hozzáállás? Minden dokumentum azonnali előkészítése egy nagy paksamétában, hogyha bármire szükség van, az ott legyen?
Nem mindig. Tehát ha szakértő kirendelését kérik, akkor értelemszerűen igen, de az eljárás megindításához viszonylag jól, világosan le van írva a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvényben, hogy mi legyen a kérelemben. Tehát a 2-3 oldalnál hosszabb kérelem, az már megzavarhatja, hát a közjegyzőt jó esetben nem, de mondjuk a kérelmezettet, és akkor elkezd érdemben védekezni, holott ugye ez nem egy peres eljárás, ahol neki ellenkező állításokat kellene tennie a közjegyző felé, hanem az a célszerű, ha leírjuk, hogy mi történt, mi a célunk ezzel az eljárással, milyen fajta bizonyítékot akarunk beszerezni, mik a kérdéseink a szakértőhöz, és kész. Vannak már egész jó beadvány mintatárak is egyébként, különféle jogi kiadók is szerkesztettek ilyeneket, tehát még segítséget is kaphatunk, ha úgy érezzük, hogy ezt nem tudjuk megírni. Célszerű az elektronikus eljárás, közjegyzői kamara honlapján van, hogy hogyan lehet a közjegyzőkhöz elektronikus beadványokat benyújtani, még fényképek csatolására is van lehetőség, de az, hogy egy őrült nagy paksamétát elküldünk a közjegyzőhöz, azért értelmetlen, mert ezt később valójában majd a szakértőnek kell odaadnunk. Lehet persze a közjegyzőn keresztül is intézni ezt, de nem feltétlenül célszerű, mondjuk egy szobányi könyvelési anyagot, ami papíron van, értelemszerűen lehetetlen volna kezelni ebben az eljárásban.
Jó, de ez egyszerre követel meg a kérelmező féltől egy világos visszafogottságot, meg egy taktikai gondolkodást is, hogy átgondolja, hogy mire akarja használni azt, ami ebből az eljárásból kijön, nem?
Ez nyilvánvaló, de ezt a polgári perben is már így kell előadnia a kereset levelében, tehát tudnia kell, hogy hogy mit szeretne elérni, mit állít és mit bizonyít, és ahhoz képest milyen bizonyítékokat tud vagy szeretne produkálni. A közjegyző előtt nem kerül sor soha jogvita eldöntésére, így még ha esetleg nem is feltétlenül jó taktikát folytat, vagy nem arra az eredményre vezetnek a bizonyítékok, amiket ő szeretett volna, akkor legfeljebb nem használják fel egy következő eljárásban, vagy akár jobban átgondolja azt, hogy mondjuk még milyen tanukat lenne célszerű meghallgatni, és milyen szemléket lefolytatni, milyen okiratokat beszerezni, de ezért célszerű nem magunk intézni, hanem ügyvéd segítségét kérni, aki esetleg jobban átlátja azt, hogy ha ezeket fel kell használni egy későbbi per folyamán, akkor milyen irányba célszerű haladni az előzetes nem peres eljárásban.
Mondta, hogy nem válogatunk ilyenkor a közjegyzők közül, mert illetékes közjegyző van. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet a végtelenségig kísérletezni előzetes bizonyításban, hogy hát ha egyszer majd az az eredmény jön ki, ami nekem tetszik, ugye?
Aki ilyet szeretne, annak nagyon sok fölösleges pénze van, ugyanis az eljárás is pénzbe kerül, a szakértő is pénzbe kerül, tehát alapvetően ugye meg kell gondolni előre, hogy mikor van anyagilag, mikor van értelme kérni az eljárás lefolytatását, és ahhoz képest mi az az anyagi előny, amit egy perben el tud érni, mert azért a szakértői díjak jóval magasabbak, mint a közjegyzői díjak egyébként. Nyilván attól függ, mit kell csinálni, milyen energia és munkabefektetést kell végezni, de adott esetben 1,5-2-3 milliós szakértői díj is felmerül. Tehát kísérletezni nem nagyon szokás azzal, hogy közjegyzőről közjegyzőre járnak, hogy különböző szakértőket rendeljenek ki. De egyébként a közjegyző illetékességét vagy a kérelmező lakóhelye székhelye alapozza meg, vagy a vizsgálatnak a helye, tehát a vizsgálandó dolognak a fekvési helye. Ha mondjuk ez egy ingatlan, akkor eldönthetem, hogy a lakóhelyem szerint valamelyik budapesti közjegyzőt választom, vagy a nem tudom én a Nyíregyházit, mert ott fekszik az az ingatlan, amit egyébként vizsgálni kellene.
Revicki Renát a közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.